16 óra elmúlt 5 perccel, jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is, akik most kezdik el hallgatni a délutáni műsort. Hallották a 16 órai hírösszefoglalóban is, hogy egyiptomi tüntetők megtámadták és megrongálták az Al Jazeera katari hírtelevízió kairói állomását. Napok óta hallgatjuk a híreket azzal kapcsolatosan, hogy mi történik Egyiptomban, ez a kiinduló pont 17 óráig. Rostoványi Zsolt, a Corvinus Egyetem tanára lesz a vendég. Egy órán keresztül az úgynevezett Maghreb országokról beszélgetünk, Észak-Afrika lesz tehát a középpontban, a mindennapjaik, az életük, amiről sokat nem tudunk, hogy Egyiptomban például hogy él együtt 81 millió ember. Mutatunk majd történeteket, és nagyon remélem, hogy 17 órára sokkal, de sokkal többet tudunk majd arról is, hogy a politika mögött mi vezetett a forradalomig.
M1 Kossuth Rádió, a leghallgatottabb magyar rádió.
Mik is azok a Maghreb országok, ezzel kezdjük, és mielőtt belekezdenénk a stúdióban itt a beszélgetésbe, Rostoványi Zsolttal meghallgatjuk Nárai Balázs összeállítását 5 percben.
Ha azt hallják Maghreb térség, mely régió ugrik be önöknek? Közel-Kelet? Az arab félsziget? Dél-Kelet-Ázsia? Észak-Afrika? Elárulom ez utóbbi, mégpedig annak is nyugati régiója, Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Mauritánia. Országok, amelyekben az arab identitást a berber gyökerek színezik. Következő keresztkérdés. Honnan származik a Maghreb megjelölés? Egy 7. századi Maghreb dinasztiától? Vagy éppen egy betűszó, rövidítés? Szó sincs ilyesmiről. Maghreb dinasztia nem létezik. Viszont a Maghreb az arabok szóvirágos nyelvén annyit tesz, a napnyugat földje, hiszen az arab világ legnyugatibb csücskéről beszélünk. A térség politikailag leginkább a 7. században a berber királyság idején, valamint azt követően a 8. századi arab hódításkor volt a legegységesebb. Kulturálisan azonban része az arab világnak, és ezt nem írják felül a regionális sajátosságok. Tarik Demirkán, Budapesten élő török újságíró úgy látja, habár van egy inkább török gyökerű országcsoport, vannak az öbölállamok, és van a Maghreb, mind arabok, és ez a lényeg.
Földrajzilag egymástól függetlennek tűnő kis csoportosulások természetesen vannak, együttműködések vannak, viszont van egy alapmotívum, mégpedig az, hogy alapvetően ezeket az országokat arab nemzet és főleg iszlám kultúra köti össze. Utóbbi időben zajló események is ezt mutatják, hogy valahol elkezdődött valami, egy kis szikra.
És Tunéziában kipattant?
Szinte. Így van. Napokon belül átterjedt mindegyik arab országba, és hasonló jellegű tüntetésekkel, hasonló jellegű követelésekkel jött elő.
Arra gondolt tehát, hogy Tunéziában, ami mondjuk, hogy a Maghreb országok csoportjába tartozik, történt valami, de nem csak abban a régióban, hanem Egyiptomban, sőt a másik oldalon, Jemenben is történtek, Jordániában.
Kezdődhetett volna egy másik országban is. Elkezdődött valahol, és regionális határokat nagyon gyorsan átlépve futótűzként terjedt Egyiptom, Jemen, Szíria, Jordán.
Ha most Észak-Afrikára koncentrálunk, akkor ott az elmúlt 200 évben kialakult egykori gyarmati viszonyok a meghatározóak. Gondoljunk csak arra, hogy a volt brit területeken ma is erősebb az angol száz befolyás, például Egyiptomban. A Maghreb országok többségében, Marokkóban, Algériában, Tunéziában a francia. Az ott élők szinte második nyelve ma is a francia. Az arabságot tehát a nyugati gyarmatosítók kultúrája árnyalta.
Oszmán birodalom szétesése után gyarmatosításnak egy újabb korszakában íróasztal mellett húztak ezeket a vonalokat. Tehát igazából nem különíti el országokat, mint etnikai határok mentén. Nincs is etnikai határ, mert arab nemzetről van szó, vegyítve különböző afrikai törzsekkel. Ezek a törzsek között régen se voltak a határok, és természetesen ezekben az országokban természetesen határok sem léteznek.
Hogyha Észak-Nyugat-Afrikára nézünk, Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, ezekre az országokra, akkor vannak itt vajon mégiscsak közös identitásképző elemek, vagy a berber származás az jelent valamit? Vagy...
Természetesen vannak, természetesen jelent, de én úgy látom, ezek a különbségek, amelyek békés időben ezeket az nemzeteket megkülönböztetik, mondjuk a szomszédban élő egy másik országtól. Nem olyan jellegű, nem olyan domináns különbségek, ami teljes mértékben elkülönítene a szomszédben lévő országtól, és a szomszéd országokban zajló mély eseményektől. Tehát a gyökerek nagyon egyformák, és a gyökerek attól függetlenül egyik országban ilyen berber jellegű, tehát afrikai jellegű etnikai vegyülés is van, és a másikban nincsen. Vagy a másikban inkább arab-török etnikai, vagy kurd etnikai színezet került a képbe. Ezek a különbségek a mélyben ásott gyökereket nem zavarja, mert azok annyira összefonódtak, hogy ha valahol elkezdődik valami, attól függetlenül, hogy felszínen mi van, gyorsan átterjed és gyorsan megmozgatják a másik országot is.
Maghreb tehát létezik és mégsem. Ezt jelzi, hogy 20 éve Észak-Afrika országai megalakították a Maghreb Uniót. Céljuk volt, hogy erősítsék a politikai-gazdasági együttműködést, közös gazdasági térséget hozzanak létre. Viszont részben a Marokkó és Algéria közötti területi viták, részben Líbia hatalmi törekvései, illetve az említett, mindent meghatározó arab identitás felülírta a terveket. A kultúrában ugyanakkor mégiscsak létezik a Maghreb-egység, mégpedig jó részt a francia gyarmati múlthoz kötődve. A mai sztárzenekarok ugyanis az egykori uralkodók nyelvén is énekelnek a Maghreb-egységről. Originaire de Tunisie, à bord du Carthage, direction Tunis, là où on vit dans le partage, le soleil brille, il te frappe comme au dessert, alors on pousse la clim pour la destination bizarre, petit détour, par le souk pour les contrepassants.
Nárai Balázs összeállítását hallgattuk, már itt a stúdióban együtt Rostoványi Zsolt egyetemi tanárral a Corvinus Egyetemről. Jó napot kívánok! Ugye ebben az órában itt az M1 Kossuth Rádióban az egyiptomi eseménynek állnak a középpontban, és ennek kapcsán megpróbáljuk tulajdonképpen megválaszolni azt a kérdést, ami nagyon nehéz, hogy a politikán túl mi vezetett odáig, ami most ott történik, és amivel kapcsolatosan ugye egy hete halljuk a híreket. Talán a leggyakrabban elhangzó kifejezés az, hogy szabadság. Én azt mondom, hogy kezdjük itt. Mit jelent a szabadság az egyiptomi embereknek? Próbáljuk most ezt a fogalmat definiálni, mondok most csak két megközelítést. Egyszer a szabadság az jelentheti azt, hogy egy országban van lehetőségem sok mindenre. Például arra, hogy legyen munkám, ha elvégzem az egyetemet, ha nem, teljesen mindegy, de tudok dolgozni. A másik részről a szabadságnak van egy nagyon komoly filozófiai értelmezése nyilvánvaló, ami arról szól, hogy szabad vagyok. Az egyiptomi emberek hogyan gondolkodnak?
Hát azt gondolom, kevéssé a filozófiai értelmezését nézik az egyiptomi emberek, és itt még egy dolgot szeretném előjáróba fölhívni a figyelmet, hogy ezeknek a fogalmaknak egészen más a jelentése, értelmezése az iszlám arab világban, mint nyugaton. Tehát ha ugyanazt a fogalmat használjuk is, ők mást értenek alatta. Például az arabok esetében ugye maga a szabadság is visszanyúlik még a preiszlám időszakra, a törzsiségre, amikor ugye hát nyilván szabadon mentek a törzsek ide-oda, tehát nem voltak határok. Tehát ez is egyfajta szabadság. Másfelől viszont, hogy a szabadság, itt nagyon fontos megjegyezni, hogy az iszlám keretein belül kell, hogy érvényesüljön. Tehát ebben a régióban iszlám civilizációról beszélünk, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az egész kötőelem az maga az iszlám, ahol Isten akarata határoz meg mindent, és mindent Isten akarata mozgat. Tehát ezt a kettőt kell összeegyeztetni, egyfelől Isten akaratának való megfelelést, másfelől ezen belül azt a szabadságot, ami én azt gondolom, hogy inkább valóban azt jelenti, hogy legyen szabad, legyenek alapvető életfeltételek, életkörülmények. Hát az egyik probléma, ami éppen ezekhez a megmozdulásokhoz vezetett el, az az, hogy a lakosságnak legalább a fele Egyiptomban az a szegénységi színvonal alatt él. Tehát nincs munkájuk, nincs megfelelő lakás, óriási a túlnépesedés. Tehát az, hogy tulajdonképpen a helyzet az legyen olyan, hogy mindenki az alapvető, még olyan nagyon nagy igényei az embereknek általában nincsenek, de hogy az alapvető életfeltételek azok legalább legyenek biztosítottak.
Ugye, hogy mennyien élnek Egyiptomban? Hát most 81 millió emberről beszélünk, de csak összehasonlításképpen is azért az érdekes, hogy mondjuk a 19. század végén 2 millió ember élt Egyiptomban, az 50-es évek közepén körülbelül 22 millió. Tehát 19, igen, csak tényleg még egyszer, tehát 2 millió ember, 19. század, aztán 50-es évek, 22 millió, most 81 millióan élnek.
Óriási népszaporulat, tehát óvatos beszélések is azt mondják, hogy egy év alatt több mint 1 millió fővel nő Egyiptom lakossága tisztán, azzal együtt, hogy már visszafogták a magas növekedési ütemet, legalábbis egy kicsit ez sikerült. Ez nagyon nagy probléma, nyilvánvalóan, azért, mert Egyiptomról beszélünk, az ország lakosságának mindössze alig 5-6% a művelhető a Nílus földje. többi a sivatag, ahol megélhetési feltételek lényegében egy-két oázistól eltekintve jószerűvel egyáltalán nem biztosítottak, és az óriási népszaporulat még nyilvánvalóan azt is jelenti, hát, hogy nagyon nehéz biztosítani a munkahelyeket, megfelelő életfeltételeket, és hogy óriási mértékű az elfiatalodása a lakosságnak. Nem csak Egyiptomra jellemző, hanem általában véve a nagy népességű arab országokra, meg az iszlám világ országaira, ami azt jelenti, hogy pont ellentétes problémával néznek szembe, mint mi itt Európában. Itt Európában előregszik a lakosság inkább, és csökken a lakosság, ott meg nagyon dinamikusan növekszik a lakosság, és fiatal a lakosság. Tehát mindez azokat a problémákat hozza magával, amik általában a fiatalokat jellemezni szokták, akik iskolába járnak, szeretnének utána munkát, lakást, családot alapítani, és ezt nagyon-nagyon nehéz biztosítani, mert a bevételek meglehetősen korlátozottak. Tehát ami az állam rendelkezésére áll, például Egyiptomban, az meglehetősen korlátozott. Idegenforgalom, szüezi csatorna bevételei, segélyek és a többi, de hát Egyiptom nem olajország, és ezek az országok sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint az öböl menti olajmalariák például.
De ez a többi, mondjuk a Magreb országokat nézzük, tehát Marokkó, Algéria, Tunézia, és akkor vesszük hozzá mondjuk Egyiptomot, ez a túlnépesedés, illetve az, amit ön mond, hogy fiatalodik a népesség, ez a többi országra is igaz, tehát hogyha Észak-Afrikát nézzük?
Észak-Afrikára általában véve igaz, hát itt is vannak persze kivételek, mert Tunézia speciál egy kis ország, de Algéria már nem, Marokkó is nagyobb népességű, tehát ez ezekre az országokra is érvényes, és itt, ha már a Magrebről van szó, akkor engedtessék meg, hogy egy kis különbséget tegyünk a három ország, tehát Algéria, Marokkó, Tunézia, illetve Egyiptom között, mert Egyiptom bár ott fekszik Észak-Afrikában, de nem sorolható a Magreb országok közé, tehát hogy Magreb, ahogy elhangzott, az a hely, ahol a nap lenyugszik, arabul, tehát ebből a szóból származik, és a Magreb országoknak a közös jellemző, az a francia múlt végül is, tehát francia függőségi területek voltak ezek az országok, Egyiptom pedig nem, Egyiptom brit függőségi terület volt egyfelől, másfelől pedig, ha már kicsit kulturális kérdésekről beszélünk, akkor érdemes arra kitérni, hogy Egyiptomnak több ezer éves múltja van. Tehát Egyiptom a Nílus völgye, az az emberi civilizáció egyik bölcsője, ha lehet így fogalmazni, a másik az Mezopotámia, Tigris és az Eufrátesz vidéke. Tehát Egyiptomban az egyiptomi kultúra az nagyságrendekkel régebb múltra tekintett vissza, mint a magrebi. Magrebben főképpen vándorló törzsek voltak, berberek, ez is elhangzott a bejátszásba, és aztán, amikor ugye az arabok az iszlám keletkezése után hódítottak, akkor meghódították ezeket a területeket, és ott keveredtek a berberekkel. Egyiptomban viszont, és ez megint nagyon érdekes, hogy Egyiptom lakosságának körülbelül a 90%-a iszlám vallású, és mintegy 10%-a az keresztény, kopt keresztény, és a kopt keresztények azok Egyiptomban, akik a fáraókori egyiptomiak leszármazottainak tartják saját magukat. Tehát ők azt mondják, hogy ugye amikor az iszlám terjedt, akkor az arabok meghódították Egyiptomot, és a koptok azok kopt keresztények, akik valójában a fáraókori egyiptomiaknak a leszármazottai. Egyébként nagyon érdekes, az arcvonásaik is mások, mint a muszlimoknak.
Rostoványi Zsolt, a Corvinus Egyetem tanára a vendég, 12 perc múlva lesz 5:30. A fiatalokkal folytatjuk, most ugye már szóba hoztuk azt, hogy egyre több a fiatal Egyiptomban. A mostani helyzetben, hogy vajon mit tehet a fiatal értelmiségi réteg, erről most meghallgatjuk Kádár Dóra összeállítását, és utána folytatjuk.
Hiába volt az észak-afrikai országokban az elmúlt években óriásinak tűnő gazdasági növekedés, annak kedvező hatásait nem sokan érezhetik, mondja Gazdik Gyula. A történész politológus szerint erre vezethető vissza a térségen végig söprő forradalmi hullám.
Egyiptom esetében a lakosságnak 40%-a a szegénységi küszöb alatt, illetve annak közelében él. A súlyos problémák közt kell említeni a munkanélküliséget, amely Egyiptomban 10% körüli. Tunéziában a hivatalos adatok 14,1%-ról szólnak, de ténylegesen 24-25%.
Az egyik szakértő valamelyik nap egy újságban azt írta, hogy ha Tunézia volt a kovász a kenyérben, akkor Egyiptom a szakajtó. Ezzel akarta érzékeltetni azt a helyzetet, hogy ha Egyiptom bedől, akkor annak szerinte beláthatatlan következményei lehetnek. Eljárt az idő ezek fölött a politikai rezsimek fölött, vagy ennél azért többről van szó?
Én szerintem nem fog Egyiptom bedőlni. Más országokra is hatással lesz ez a folyamat. A politikai rendszereket mindenképp, amelyek itt kialakultak, korszerűsíteni kell, de én nem osztom azokat a véleményeket, amelyek arról szólnak, hogy itt egy teljes anarchia alakul ki Egyiptomban, amelynek ugye messze benő beláthatatlan következményei lennének az egész térség.
Tunéziában minden negyedik ember munkanélküli, a több mint 80 milliós Egyiptomban pedig a lakosságnak a fele a szegénységi küszöb alatt él.
Ehhez jön a globális élelmiszer ár emelkedés. Egyiptom esetében az átlag jövedelem alatti családokat ez rendkívül keményen érintette.
Túlzás mondani, hogy túlképzés van például Egyiptomban az egyetemeken?
Természetesen van túlképzés, illetve az oktatási rendszer korszerűtlen. Az innen kikerülő fiatalok zöme egyáltalán nincs felkészülve a munkaerőpiac változó igényeire. Nagyon sokan diplomával a zsebükben kénytelenek taxisofőrnek kell menni, vagy valami árusnak, vagy valami más alkalmi munkából tengetni az életüket.
Egyiptomban nagy a szakadék a társadalmi rétegek között, mondja ez a férfi, aki több mint 10 éve költözött Kairóból Magyarországra. Egyiptomban főiskolát végzett, itt pedig egy utazási irodát nyitott.
Munka van bőven Egyiptomban, mindenki számára. Csak az, kicsit az egyiptomi egy válogatos ember. Tehát nem akarnak úgy kezdenek ilyen lentről felfele, hanem egyből mindenki van neki egy diplomája, egyből akarja egy magas pozícióban helyezni magát, és ezáltal gondolja, hogy minden jog tud magának szerezni ezzel a diplomával.
Egyiptomban mi számít magas pozíciónak?
Itt bankban dolgozik, mint egy vezető, vagy telefonos kommunikációs cégeknél, nyilvánvaló mindenki akarja, turizmusban dolgozik, vagy mint egy szálloda, ott csillagos szállodában, mint recepciós, vagy front office manager, meg ilyesmi. Senki nem akar, mint autószerelő dolgozik, például, mert van itt hentes, vagy itt pékember. De ez az a legnagyobb probléma. A másik legnagyobb probléma az, hogy 40%, tehát Egyiptom 85 millió ember. Köztük van 40%, nem tudnak se élni, se olvasni, analfabéta.
Tehát azt mondja, hogy nagyjából minden második ember analfabéta.
Igen. Tiszta káosz van az országban ezzel. Azokat köztük van, akit most tüntetnek ott a Tahrir téren. Nem tudja az, hogy mit akar. Tehát ha megkérdezi valakit ott, akit most már tüntetnek, hogy te mit akarsz, azt mondja, hogy nem akarom csak ez elnököt, de tovább mit akar, azt mondja, nem tudom, csak az.
Egyébként például a középosztálynak milyen lehetőségeik vannak? Mennyire nehéz a megélhetés? Például, hogyha egy tanárt nézünk, vagy egy orvost, vagy egy Kairóban dolgozó mérnököt.
Nálam az orvos, a rendőr, a mérnök, azokat jól élnek. Azokat, akik az államnak dolgoznak, azokat nem ennie jó ég az angiból, és most megmondta az elnök tegnap, hogy ő fogja emelni azokat a bérek, meg olcsóbb lesznek az árak, meg minden, tehát azokat valahogy jól fognak élni most már.
Tehát a közszférában dolgozók fizetését mindenképpen növelni kellene?
Fognak most már.
Hogyha visszaemlékszik a 20-30 évvel ezelőtti helyzetre, mondjuk arra az időszakra, amikor ön elkezdte a középiskolát, nehéz dolog volt akkor a tanulás anyagi szempontból, gondolom most.
Nem volt ennyire nehéz. Úgy éltünk, olyan, mint a hétköznapi ember, csak luxus dolgok nem voltak.
Tehát nem jelentett abban az időben kiváltságot a tanulás?
Nem, mindenki tanult, a kormány támogatta a tanulás, a mai napig is ez így történt, csak az embereknek a kívánsága többet lett, amivel hogy az fejlődött az egész világ. Digitális világban most élünk, és azt, amit már nekem ott kellett ilyen csak ceruzaelem, meg ilyen csak egy könyv, most már azt nem kérem én, hanem én kérek egy laptop, meg egy mobiltelefont. És mind van vala, azokat ilyen pénzbe kerülnek, amit a fizetések nem emelték fel, hogy az ember tudja magának egy laptop, meg egy mobiltelefon.
A tanároknak a megbecsültsége az nagyon alacsony, 1500 font körüli fizetés. Természetesen ez egy gyúlékony anyag, így hát hosszabb ideig munkanélkül vannak, nem találják a helyüket, értenek valamit, ugye hát az információs technikához. És a társadalmi megmozdulások során természetesen ez az elégedetlen fiatal nemzedék ott van az első sorban, de hát mögöttük természetesen megjelennek a különböző politikai erők.
Az Afrikai Magyar Egyesület elnöke Balogh Sándor marokkói helyzetről mesél.
Kis voltak zavargások körülbelül 2 hónappal ezelőtt. Marokkó ugye egy királyság, ahol a 6. Mohamed hatalmát, ami legitim, nem kérdőjelezi meg senki, és itt ez nincs is napirenden. Ellenben a marokkói társadalom ugyanazokkal a kihívásokkal küzd, mint akár a tunéziai, vagy akár az egyiptomi, hogy a korfa olyan egyenetlen, vagy olyan szerencsétlen, hogy a lakosság több mint 50%-át kitevő 30 éven aluliaknak nagyon kevés a munka lehetőség, és ugyanez itt is elégedetlenséget okoz, hisz a királyi család kezében van a befektetések jó része, és ezek ugyanbár eltartják azokat, akik bennük dolgoznak, de egy csomó embernek nem jut állás, egy csomó embernek nincsen jövedelme, egy csomó ember abból él, hogy különböző dolgokat egymásnak megpróbál eladni.
Ezek a szociális társadalmi különbségek akkor nagyon élesen előjönnek?
Ez az út szám kevésbé látszik, hisz Marokkóban rengeteg autóban épülnek az utak, zöldek a parkok, ezzel együtt sok helyen látható az a fajta nyomor, az a fajta gettósodás, ahol rengeteg ember zsúfolódik kis területen, bár Marokkó tényleg egy gazdaságilag fejlett ország, hisz Franciaország támogatásával, illetve a többi uniós állam támogatásával rengeteg segélyhez jut, és önmaga is sokat tesz a saját fejlődéséért, hisz egy olyan állammá kíván lenni, amely Nyugat-Afrikára ablak, tehát innen próbálnak kereskedelmet folytatni az európai és a nyugat-afrikai államok között. Mi is ezért vagyunk jelen.
Hatodik Mohamed király abszolút hatalmat gyakorol, de mégis kísérletezik, vagy kísérletezett az elmúlt időben reformokkal. Például az oktatásban nem tudom, mi a helyzet.
Itt jelenleg fejlett az oktatás, mindenki számára elérhető. Rengeteg francia ösztöndíjval, rengeteg francia pénz érkezik ide a francia nyelvű oktatás, ugye a frankofónia támogatása a francia államnak kiemelt területe.
Kádár Dóra összeállítását hallották, Rostoványi Zsolt a Corvinus Egyetem tanára. Az M1 Kossuth Rádió délutáni műsorának a vendége 5 perc múlva lesz. 16:30, ugye az egyiptomi események állnak ennek az órának a középpontjában, és megpróbáljuk körbejárni azt a kérdést, hogy mi vezethetett a forradalomig, a forrongó hangulatig. A fiatalokkal kellene most folytatni, mert ahogyan ön is mondta az összeállítás előtt, ugye óriási probléma az, hogy egyrészt 81 millió ember él Egyiptomban, és rengeteg a fiatal. Tehát miközben mondjuk Európában azzal küzdünk, hogy öregszik a társadalom, ott egyre inkább fiatalodik, viszont munka meg nincs. Hogyan néz ki mondjuk egy olyan fiatalnak az élete, akit felvesznek egy felsőoktatási intézményben Egyiptom, és utána végez, utána mi történik? Mit csinál?
Hát megpróbál munkát találni saját magának nyilvánvalóan, hát jó esetben talál magának munkát, vagy elhangzott a bejátszásban olyan munkát talál, ami nem felel meg a végzettségének egyáltalán, rosszabb esetben pedig nem talál magának semmiféle munkát. Tehát akkor különböző lehetőségei vannak nyilvánvalóan, hogyha nagyon jól felkészült, akkor elvileg elképzelhető, hogy nyugatra mehet, és nyugaton találhat magának munkát, avagy elmegy valamelyik másik arab országba. Tehát nagyon sok egyiptomi dolgozik most is vendégmunkásként, különösen az öbölmenti monarchiákban. Tehát az egyiptomi szakképzett munkaerő azért összességében jó, tehát őket szívesen alkalmazzák külföldön, különböző helyeken. Ugyanakkor viszont akiknek igazán problémát jelent mindez, azok, akik nem is kerülnek be az iskolába. Tehát az is elhangzott, hogy igen magas az írni olvasni nem tudóknak az aránya, nagyon sokan nem járnak iskolába. Ugyanis hát ugye az iszlámban megengedett a 4 feleség. Egyiptomban is van erre lehetőség, de főképpen a szegény rétegek körében, és ugye ahol 4 feleség van ott, vagy akár csak 2 vagy 3, de még ha 1 is, akkor is előfordul, hogy nagyon-nagyon sok gyerek van. És a sok gyerek
nagyon
éppen
sok
a legszegényben.
Hát van
10-12 gyerek is előfordul, és hát nyilvánvaló, hogy ennyi gyereket eltartani még sokkal nehezebb, éppen ezért elterjedt a gyerekmunka is. Tehát az, hogy különböző, nem tudom, szemeteseket, vagy más ilyen helyen, a mezőgazdaságban, vidéken, ha megy az ember, akkor kis 8-10 éves gyerekek is dolgoznak bizony a földeken, és kemény munkát végeznek, tehát egy általános dolog. És ami igen nagy probléma, én azt gondolom, ezekben a társadalmakban Egyiptomban különösen jelen van, az óriási különbség a szűk, nagyon vagyonos, nagyon jómódú réteg, és a nagyon széles, rossz módban élő réteg között. Tehát vannak a vagyonosak, akik egy kicsit el is különülnek a lakosság többi részétől. Megint hadd mondjuk egy személyes példát, mert módon volt viszonylag hosszú időn keresztül élni Egyiptomban, Takrir térnek az események zajlanak, szinte minden zugát is verem, mindig úgy nézem a televízió képernyőjén, hogy tudom, hogy mi hol van. Nagyon-nagyon szeretem Kairót, és egész Egyiptomot általában véve. És volt egy egyetemi tanár ismerősöm, aki például, amikor megkapta a fizetését, akkor a feleségével együtt beültek a kocsiba, és azonnal elmentek a bazárba a legjobb aranyműveshez. Az asszony kiválasztotta azokat az aranyékszereket, ami neki kellett, a férje megvette, és elmentek haza. Meg volt az a bolt, ahova ők jártak, meg volt az a bevásárlóhely, az adott esetben mozi, ahova ők jártak, de nem vegyültek el a mindennapi emberek között. Tehát egy kicsit kvázi, ha szabad így fogalmazom, le is nézték a szegényeket, a műveletlenebbeket, mert ők a vagyonos felső réteghez tartoztak. Tehát nagyon nagyok ebben a szempontból a társadalmi különbségek, és azt gondolom, hogy ez eredendően nagyon komoly feszültséget okoz mindenütt.
Azt értem, hogy komoly feszültséget okoz, de azoknak az embereknek, akik a szegényebb réteget képviselik, és nem is vegyülnek, tehát teljesen külön vannak mindenkitől, őket ez mennyire zavarja? Tehát mióta van bennük, vagy mióta lehet bennük a feszültség, amit próbálnak valahogy feloldani, hogyha van?
Hát most az zavarja őket nyilvánvalóan, hogyha megfelelő életkörülmények nincsenek. Tehát az emberek akkor mentek utcára az elmúlt években, évtizedekben is, amikor történetesen a kormány, amelyik elég jelentősen támogatja az alapvető élelmiszereknek az árát, amikor csökkentette például a támogatásokat, amikor áremelések voltak. Tehát ilyen esetekben majdnem minden évtizedben, több évben is sor került nagy tüntetésekre, aminek a hatására utána a kormány megint megnövelte a dotációt, az élelmiszerek ártámogatását, vagy emelte valamelyest a fizetéseket. Tehát általában véve a gondot az jelenti, amikor a legalapvetőbb, mert az alapvető élelmiszerek ára az nagyon alacsony. Tehát tehát a kenyér, meg a bab, meg a lisz, meg mit tudom én, ami mindennapi megélhetésre szükséges, az nagyon olcsó, azért, mert igen jelentős ártámogatás van rajta. És hát amikor a kormány próbálja a saját helyzetét javítani valamilyen módon, mert hát pénzügyileg ugye nyilvánvalóan ez nagyon komoly állami kiadásokat jelent, akkor csökkenti a támogatásokat, akkor viszont a lakosság kivon az utcára, mert a megélhetése az nagyon nehéz. Nos, ehhez kapcsolódik ugye nyilván az, hogy Egyiptomnak az egyik elsődleges problémája az, hogy milyen forrásból lehetnek megfelelő bevételei az országnak. Most ez egy alapvető kérdés, nyilván valamivel nem olajországról van szó, és ahogy már korábban utaltunk rá egy mondat elég, a turizmus ezért borzasztó fontos, a Szuezi csatornának a bevételei, és nagyon fontos volt, tegyük hozzá, az az amerikai támogatás, amelyben Egyiptom részesült, tehát Egyiptom a negyedik az országok sorában, Irak, Afganisztán és Izrael után, amelyik a legnagyobb mértékű amerikai segélyekben részesült az elmúlt években.